második óránkat kezdjük meg, és az elsőnek az elején mondtam, hogy oké, persze, megy ez a izé bezártság a taknyos gyerekekkel, de Frici ki tudott magának kapirgálni ebből egy másfél nap?
Nem, 24 óra se volt. Nem volt 24 óra.
Belgrád.
A Partizán meccs, amiről sokat beszéltem már. Nem tudok elfogódottság nélkül erről az egész történetről hosszan értekezni, úgyhogy ne is várjátok, hogy ez most egy ilyen nagyon objektív 24 órás beszámoló lesz. Kezdem Belgráddal, mert az is nagyon érdekes, hogy most már rövid idő alatt másodszor voltam, de így életem során voltam már vagy tízszer. Most először voltam úgy, hogy velem volt valaki, jelesül Tibor, aki a jegyet szerzi nekünk, a díler, hogy kicsit beljebb is tudtunk ereszkedni Belgrádban annál, mint amit felületesen látunk. Arra jutott idő, mert gyorsan átértünk a határon, villámgyorsan, mindenkinek ajánlanám ásotthalom, mórahalom átkelőt, hogyha el akarja kerülni a torlódást. Egyet...
Nórahalom?
Igen, köszönöm szépen. Végre visszatért hozzánk. Végre. Ilyenkor ismerem elég régóta Nórát, és amikor szóvicekkel operál, akkor végül is azt gondolhatod, hogy rendben van a világ. Na mindegy, fontos, nagyon fontos, hogy a szerb határőröknek ne kezd el mondani, hogy meccsre mész, és hogy kinek szurkolsz, mert belefutottunk egy Zvezda Druckerbe, és majdnem visszafordított minket. Tehát a Partizán és a Zvezda, azt nem tudjuk elmondani, csak annak, aki egyszer is látta, hogy az milyen típusú versengés, finoman szólva.
Amúgy szerinted, vagy lehet azt tudni, hogy min múlik?
Hogyne.
Hogy ki merre drukkol?
Most a Zvezdáról azt kell tudni, hogy 50%-át a regnáló miniszterelnök finanszírozza a csapatnak, ezzel a másik részét a városnak maga ellen fordítja lényegében azonnal, hiszen a Partizán mindösszesen 5%-át annak a 25 millió eurós büdzsének, amiben egy Euroleague csapat működtetése kerül, meg tudja kapni minden mást, azt neki a piacról kell behozni. De nem is ezzel fogom most traktálni a hallgatókat, majd azzal később jövök elő a sportrovatban, hanem hogyha megérkezünk a városba, ugye jól látható, hogy a Száva és a Duna összefolyásánál lakozik ez a település, és kettő van belőle, van az Új Belgrád, amely lehetne bárhol, bármelyik nyugat-európai városban, hiszen az új épületek itt vannak, és van az eredeti Belgrád, a régi Belgrád, és ott is van ez a Skagarlia utca, ahol találhatóak azok a régi-régi éttermek, amelyek mit sem változtak. Ezek közé egyet tudok ajánlani nagy erőkkel, a Dvály Elenát, a két hattyút, amely 1835 óta üzemel, ugyanott. Persze az ételek kinézete biztos, hogy más, és a pincérek is már mások, egészen tuti, de hogy ott azért jól meg lehet tapasztalni a szerb konyhának bizonyos vonásait, hogy a gardénunk az annyira nem számít, mint a hús, tehát és a kajmak, tehát kajmak vörös hagymával kezdünk, és egy dunyát azért le kell gördíteni, vagy kettőt. Ez a bérspálinkájuk, és itt megtudod a helyiektől, hogy ez nem úgy van, mint Magyarországon, ahol volt állami monopólium. A pálinka főzés az soha nem volt Szerbiában az, ezért aki rossz minőségűt képes készíteni, az nem él meg ebben a versenyben. És aztán persze hosszan tudják taglalni, hogy mi a különbség a pieskavica és a csevap között, és ezt meg is tudod állapítani, hiszen sem zöldség, 3 darab krumpli volt a mi tálunkon, de az csak szerintem azért, mert látták rajtunk, hogy egy másik országból érkeztünk. Tehát itt én szeretném nagy erőkkel ajánlani a Dvály Elena éttermét, de az utcán, azon az utcán bármelyiket, és aztán annak a hangulata az egészen elképesztő.
De várj egy kicsit, így, hogy én már láttam a Dvály Elena fotóit a te telefonodon. Mondd el, mert így úgy hangzik, mint egy ilyen...
Mondd el te, én ezt nem tudom jól...
Hogy van benne miközben mondod, hogy hús, tehát a fókusz a húson van, és úgynevezett turista, nem tudom, verzió az, hogy...
Ez a vegán volt, amiben három krumpli volt.
Hogy az egész ilyen veretes, szép, gyönyörű ilyen vörös fa burkolat van szemmagasságtól felfele, régi festmények, ilyen szecessziós-szerű.
Ugye, az a szerb szecesszió híres szecesszió, munkái.
És ha úgy van egy ilyen teljes nézeti fotó, amit az előbb mutatott a Frici, abban benne van, de tök más, tehát ilyen kicsit balkános, meg kelet verziója annak a fajta nagyvonalú kávéház élménynek, amit mondjuk Bécsben annyira szeretünk, de látod, hogy nem az a típusú kifinomultság, de ugyanakkor egy nagyon szép dolog. Tehát ezt mondjuk mellé, hogy ez nem egy kockás, abroszos kifőzde, ahol összeér könyökkel, és mindenki megeszi a fejadagjának járó 2,5 kiló húst, és tovább megy, hanem hogy van egy ilyen szofisztikáltsága a helynek, de érzed, hogy Balkán.
És már is éhes vagyok azon. Tehát, hogy visszajönnek ezek az ízek, és már is éhes vagyok. Nagyon jó desszertet is kaptunk, egy ilyen helyi torta, nem tudom mi volt, gyümölcs volt benne, de az is rendben volt. És igazából a Budapest alsó ár, tehát nem a belváros, igen, tehát nem a belvárosi, hanem
jó,
egy...
Jó, de mondjuk nekünk mindig, ez egy visszatérő témánk a külföldi úti beszámolóinknál, ugye? Vagy emlékszem, amikor mesélted a Piránban egy éttermet, hogy amikor megérkezett a számla, akkor oda mentél szólni, hogy nem azon, hogy lehagyták a felét, és mondták, hogy nem, minden benne van. Csak kapcsolódni tudtam, emlékszel, amikor Malaga mellett ettünk sokan, és effektíve nem értettem, hogy ennyit fizetünk, és Triestben is rendszeresen az van, nem beszélve a közértekről, de most ide ki se tekintünk, igen.
És aztán Tibor oda rendelte a jegydílerét, a Partizán Belgrádnak azt a kontaktját, akivel ő intézi 15 éve már a lehetetlent, az, hogy te eljussál egy Partizán meccsre. Egy fiatal srác volt, ő is most találkozott vele először. Tibor beszél oroszul. A fiú olyan 30 alatt volt, tehát ő már nem beszélt oroszul, viszont angolul igen. Tehát ő oroszul elmondta a srácnak, amit akart, azt valamennyire dekódolta. Ő nekem lefordította angolra a választ, és én meg visszafordítottam magyarra, hogy gyönyörű szép kép volt, és a 10. percben jött elő az az óriási nagy demonstráció, ami volt Belgrádban, most már azt hiszem 2 hete, ahol számításaik szerint 400 000 ember volt kint, az 1,2 milliós Belgrádról, persze jöttek vidékről is. Az van, hogy 35 alatt nincs kérdése senkinek arról, hogy mi folyik Törökországban, mi folyik Magyarországon és mi folyik Szerbiában. 35 alatt Szerbiában mindenki változást akar. Azonban 35 fölött ugyanúgy teljesen leuralta a médiát a regnáló hatalom, emiatt nekik csak a social media van a fiataloknak, ahol tudják ezt a tényfeltárást, az ellenőrzést, és ő is mondja, hogy ugyanaz van, mint a magyar családok szerintem 90%-ában, hogy állandó az idősebbekkel politikai vita van arról, hogy hogyan mosták szét az agyát ezeknek az embereknek azáltal, hogy a televíziót nézik nagyon sokan egy bizonyos korosztályban. És mivel pont a határon van, és nagyon érezni ezt, én legalábbis minden porcikámban úgy éreztem magam, mint 20 évvel ezelőtt Kubában, amikor még Castro élt, és az idősebbek a hintaszékükben egész nap azon röhögtek, hogy Castro csak mondja. A fiatalok próbáltak vagy emigrálni Miami-ba, vagy valami pénzhez jutni abból a pici lehetőségből, ami a turizmusból adódott, de már mindenki tudta, hogy gyakorlatilag az egész szigetországot megvásárolták. Vagy az amerikaiak, vagy a kanadaiak, vagy a mexikóiak. Tehát a tőke már jött be, csak ezt senki nem merte. Hát bizonyíthatóan. Mert hogy a médiából ugye teljesen más világ rendeződött, és látható volt a modernitás, és látható volt az a világ, amiből a koloniális történelem, amiből megszületett az a kubai kultúra, amiről én akkor a Wim Wenders féle Buena Vista Social Club filmből értesültem másod-harmad kézből, és aztán szerettem volna, és ezért szerettem volna igazából megnézni, hogy mi van ott, és ugyanez a motiváció jött meg ezzel a kosárlabda őrülettel, ami eluralkodott rajtam, és azzal, hogy olyan, ami Belgrádban van, nincs sehol Európában, sehol. Tehát amit ott tapasztalsz, az még egy utolsó, az antik világnak egy utolsó pillanata, és érdemes elmenni a belgrádi várba, ugye Nádorfehérvár, ott van mai napig az az emlékkő, ami cirilbetűkkel és magyarral is felírta azt, hogy mit köszönhet Hunyadinak. Ha már valami aktuálisat akarunk, akkor az igazi Hunyadi. Én nem láttam egy pillanatot sem ebből a sorozatból, de Tibor azt mondta, hogy kicsit a török sorozatokhoz hasonlít. És kérdeztem, milyenek csajok? Hát ledérek.
Ledére. Én csak jókat hallottam egyébként erről a sorozatról, hogy nagyon jól van megírva, nagyon jó a humora, izgi, pörög, nem láttam semmit belőle, úgyhogy szerintem el is engedhetjük ezt a részt.
Hanem a várat most kezdik felújítani, ugye azt azért lehet tudni, hogy sok-sok átalakításon, bombázáson keresztül azért nem olyan típusú várra kell gondolni, mint a Várnegyed fönt Budán.
Hát olyan nincs is még egy. Nem beszélve arról, hogy amikor azt mondod, hogy nem olyanra kell gondolni, akkor tulajdonképpen nem tudsz mire gondolni, hiszen ez egy folyamatosan változó valami, amire gondolnod kéne. Tehát mondjuk egy ilyen gyurmázásra gondol, mint egy ilyen, lehet, hogy itt lesz valami, lehet, hogy ott lesz valami. Oké. Okay.
És akkor oda elmész, teli van fiatallal. És beszélgettünk nagyon sok, az a furcsa, hogy Belgrádban rettentő mennyiségű fiatalt látsz. Csak úgy lenni. És akkor kérdezgettem én is ezt a fiatal embert, hogy ez hogy van minden. Azt mondta, hogy ők csak annak örülnek, ami van nekik. Tehát képesek egy kávé mellett elüldögélni egy órát. És akkor ott még vannak igazi romkocsmák. Ugye romos épületekben. Uh-huh. Ami itt volt 20 évvel ezelőtt a belváros, az Belgrádban megtapasztalhatott. Uh-huh. Tehát tényleg az, ami volt annak idején a Kazinczy utca, Dob utca, ami most már egy ilyen luxi világ lett Budapesten, ott még koszos, ott még romos, ott még megnézhető. És aztán persze lemez volt, hát kaptam 15 percet.
Hadd kérdezem, mert mondtad, hogy úgy érezted, mint Kubába, hogy ott vagy valamibe, ami elmúló. De hogy melyik az a része, ami elmúlik?
Ugye nagy erőkkel jön a modernitás. Ugye számos befektetés látható Szerbiában is. Épülnek ugyanúgy az összeszerelő üzemek, a gazdasági fejlődés tetten érhető, az ingatlan fejlesztés, hogy a Száva egyik partján csodálatos loftlakások, míg a másik partján még düledező épületek. Még a NATO bombázta az egyik oldalt, de a másik oldalon már pont ugyanúgy néz ki, mint a Dunapart Budapesten. Úgyhogy ez pillanatokon való, szerintem egy 5 éven belül eltűnik teljesen. Majd elkezdik renoválni a belvárost is, majd ugyanúgy fog kinézni, mint Bécs, vagy Budapest, vagy az összes nyugat-európai város. De ez hamisítatlanul azt érzed, hogy a határán vagy a Balkánnak és Európának. A határán vagy az orosz befolyásnak és a nyugati tőkének. És ez egy olyan kettőség, ami szerintem nem jártam még Bulgáriában, hogy az arról mondják, hogy még hasonló lehet, de hogy ez már máshol nincs. De ilyen erősen a Szent Száva Székesegyházról már beszéltem a múltkor, hogy ott húzódik a határvonal. Ugye filozófiailag nagyon sokan azt mondják, hogy ott megy keresztül a Balkán az egyik oldal, nyugat a másik oldal, és hát látod, hogy Hunyadi is a törököket a nyugat felé, tehát a nyugat kapujának tartották nagyon sokan Belgrádot, és ez látszik is, ha egy kicsit figyelmesen nézed, akkor látszod azt a kettőséget az emberekben is, az attitűdben is. Teljesen tetten érhető. Hmm. Tehát ha van valami érdekes és izgalmas ott abban a városban, a nagyon sok minden más mellett, akkor ez az, hogyha csak egy órát ücsöröksz és nézed az embereket egy kávézóban vagy egy étteremben már akkor is, és teljesen más. Tehát szerintem soha nem lesz nyugat. Egyszerűen nem tud a földrajz miatt az lenni.
Nem is csak földrajz szerintem, vagy lehet, hogy amit oknak gondolok, az a földrajzhoz is kapcsolódik, de hogy minden, amit eddig mutattál, abban van valami olyan erősen egyfajta karakter, amire úgy érzed, hogy azt nem fogja akár 100 darab új építésű ingatlan sem belátható időn belül erodálni. Tehát, hogy van valami olyan magja ennek a, és nem akarok úgy beszélni, mint aki Szerbia szakértő, nem is voltam ott, és egyáltalán nem akarok így beszélni, csak ami lejön így érzetben a videókon, amiket mutattál a fotóidon, hogy azt érzed, hogy ott van egy nagyon stabil valamilyenség, és ezt nem fogja egy hamar megenni semmi.
Igen, és az, hogy neked ahhoz mi a viszonyod, az tök irreveláns. Tehát ők olyan nagyon keményen rád néznek, te is rá, és tudod, hogy ők szerbek. És majd innen folytatjuk, de a zene, amit leszeretnék játszani nektek, az ebben a lemezboltban, ebben a bizonyosban, a 15 perc alatt, úgyhogy igazából a boltostól kérdeztem kettőt, hogy ajánljon két lemezt, és akkor azt gyorsan magamévá is tettem. Az
de miért kell ennyire rohanni?
Mert időnk szűkös volt, tehát 2 órával a meccs előtt nekünk bent kellett lenni a stadionba.
2 órával? Igen, majd ezt ez olyan, mint egy Heathrow Airport?
Az olyan. És okay, ennek oka van. Szóval,
figyelek.
1977-et írunk, valakinek eszébe jutott, hogy összetrombitálja a korszak legjobb jugoszláv. Direkt nem mondom, hogy szlovén, szerb, horvát, montenegrói jazz zenészét, és 4 koncertet adtak, egyet Belgrádban, egyet Zágrában, egyet Ljubljanában, és egyet, most elfelejtettem, hogy hol volt a negyedik. Egyszer létezett az, hogy ezt a 12 nagyszerű zenészt jazzről lesz szó. Megutaztatták, és ebből készült egy koncertfelvétel. Annak idején a Jugoton, 1978-at érünk, a Jugoton adta ki, és megvásárolta pár évvel ezelőtt a katalógust, és újra maszterelték az eredeti szalagokat, és újra kiadták ezt a lemezt, ez egy dupla lemez. Mindenféle jazz van rajta. Könnyű, nehezebb, és egy elképesztő jazz énekesnő, egy horvát származású jazz énekesnő fog ebben a 3 perc 34 másodpercben élni. Hát ez a hang bárhol lehetne a földön. Úgyhogy ők a You Jazz All Stars.